Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pál és rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Scola Sancti Pauli. 18. lekció. 4. Béla visszatérése Esztergomba országos ünnepség színhelyévé tette a várost. A király bevonulására összesereglett vendégeket nem lepték meg a királyi negyed romjai, melyek miatt az uralkodó kíséretével ideglenesen a fellegvárban foglalta el új szállását. A nép a város Buda felüli határától sorfalat állt, de amíg a nagy vészben sokféleképpen megmutatkozott az egymásra utaltság, most abban is érződött a visszatérő béke, hogy a hajlongó, integető, éljenző ünneplők közt gondosan külön váltak a rangban vagy gazdagságban kiemelkedőbbek, a szegénységében is megalázott tömegtől. A királyi sorméltóság teljesen lóháton vonult végig a városon, az előkelőségek tekintetén látszott, hogy nem szokatlan, de elszomorító a város képe. Béla király tartásán viszont az elszántság tükröződött. Özséb felfigyelt a menetben közvetlenül az uralkodót követő királyi kancellárra, Báncsa István váci püspökre, aki a tatárok érkezésekor követként II. Frigyes császárnál és 9. Gergely pápánál is járt, hogy segítséget kérjen, és nem rajta múlt a mindkét részről érkező elutasítás. Visszatérésekor a királyt már Dalmáciában találta, aki kinevezte őt a tartomány kormányzójává. A káptalannak hamarosan döntenie kellett az új érsek személyéről, és elegen maradtak ahhoz, hogy érvényes módon terjesszenek alkalmas jelöltet a király és a pápa elé. Ez az ember pontosan érti az ország és a magyar egyház helyzetét, és püspök volt már a Mohi csata előtt is, csak míg társai közül többen ott próbáltak helytállni, ő a haza támogatásáért vívta saját küzdelmét. Lehetne éppen ő a megfelelő személy esztergomi érseknek, és akkor a király közelében is maradna. A visszaköltöző királyi udvar igyekezett mindent helyreállítani, ami azelőtt az ország életének része volt, de mindenhol megfelelő emberek hiányába és pénzbeli nehézségekbe botlott, amitől csak azért nem félt, mert a földeken folyt a munka, a termés jónak ígérkezett, beköszöntött a nyár és újra közeledett a betakarítás. A király, bár minden oka meg lett volna a cserben hagyók, legfőként zsaroló, rokona, civakodó Frigyes iránti haragra, úgy döntött, hogy helyreállítja az ország külső kapcsolatait, és a maga idejében az elveszett területeket is visszaszerzi. Ismét követek és vendégek sokasága érkezett és távozott, és igazából csak akkor értette meg az udvartól távolabb élő ember, hogy mi is a célja a vár és a palota körüli nyüzsgésnek, amikor az egyik itáliai küldött az újjáépülő ország feletti csodálkozás kapcsán elmondta, hogy otthon valamelyik krónikásuk már megírta Magyarország enyészetét. Ő e tudósításból úgy értesült, hogy az István király által alapított ország 200 évig tartott, és a tatárok érkezésével megszűnt. Területét a fennmaradt szomszédok osztották szét egymás között. Fontossá vált tehát, hogy a király életjeleket adjon a világnak. Sőt, hamarosan azt is megértesse mindenkivel, hogy a csapás hatására erősebbekké válunk, mint valaha voltunk. Érdemes bennünket komolyan venni. A lelkisebbek gyógyításához tartozott Mátyás érsek esztergomi temetése. Testét ideglenes nyugvóhelyéről, mely a Muhi csatatér közelében szerény jelzéssel vált külön a halott katonák tömegsírjától, vékony, fémbélelésű, míves fakoporsóba szállították Esztergomba. Lehorgasztott fejű, imádkozó sorfal fogadta őt is, a székesegyház altemplomában pedig kiemelt helyre került. A szertartást már a kancellár vezette. Ez persze megkönnyítette, hogy másnap az úr 1242. esztendejében, augusztus 14-én összegyűlő káptalan meghozza döntését. Így Báncsa Istvánt választotta érseknek, és alázatosan IV. Béla király elé terjesztette az akkor legtekintélyesebb főpap jelölését. A kanonokok jól tudták, hogy a királynak érdekében áll a jóváhagyás, a pápa pedig ismeri a főpapot, hiszen nemrég tárgyalt vele, az áldás nem is váratott magára sokáig. Az új érsek beiktatására ismét felvonultak Esztergomban mindazok az egyházi és világi méltóságok, akik érdekeltek voltak a vele való mielőbbi kapcsolatfelvételben. Ő pedig jótékonyan garasokat szórt a nyomorultabbak, éljenző sorai közé, ismét a régi, békés és gazdag Magyarország visszatérésének jeleként. A székesegyház még viselte ugyan a rombolások nyomát, de már méltónak bizonyult a fényes ünnepre. Találkoztunk már, özséb kanonok, ha nem tévedek. Igen, érsek úr, mintegy 3 esztendeje a kancellária átvételekor. Tartozom megköszönni a káptalan valamennyi tagjának a bizalmat megválasztásomhoz. Ugyanakkor értesültem arról az előrelátó gondoskodásról is, amelyet a legfőbb egyházi kincsek megmentéséért folytatott. Most mindez nagy segítség az újrakezdéshez, noha mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű ez a rám maradt örökség. Történelmi örökség ez, válaszolta meggyőzően özséb, és ebben sok segítője lesz. Úgy remélem, özséb kanonok is közéjük tartozik majd. Természetesen. Csak kissé másként, mint ahogy az érsek úr gondolja. Nemes lelkű elődjétől, Mátyás érsektől engedélyt kértem már egyszer, hogy visszavonulhassak a pilisi remeték közé. Éppen a nagy veszedelem előtt álltunk, és ő marasztalt, hogy inkább itt az emberek között álljak helyt. A tatár támadást a leginkább kiszolgáltatott családok közt éltem át, és mivel az első percekben megsérültem, az életem megmenekült. Utána saját testi és lelki kínjaimat félretéve vettem részt a betegek, gyászolók, megtört lelkűek gondozásában, de annak erejét is tapasztaltam, amit a remeték engesztelése, közbenjárása jelentett a legnehezebb időkben. S főként az ezektől való megszabadulás terén. A legfontosabb érvem azonban, érsek úr, hogy úgy érzem, a Szentlélek hív a hegyek közötti magányba. Azt hiszem, kanonok úr, hogy minden érvét értem. Ugyanakkor arra kérem, ha döntése végleges, akkor minden munkálkodását rendezze el és zárja le maga körül, mielőtt megválik a káptalantól és a mi világunktól. Mindenképpen így lesz, érsek úr, ha ez még évekbe telik is, a kérések viszont folytatódnak. 4 fiatalember is szeretne velem tartani, ám közülük csak 2 papnövendék. Mire én magam elkészülök, talán ők is befejezik a tanulmányaikat. Az érsek most lassan, fájdalmasan kelt fel székéből, és a palota ablakához lépett. A Dunát nézte, de özsébhez beszélt. Tudja, néha olyan nehezen értem meg Isten velem való tervét. Az egyház újjáépítését kívánja tőlem, de legértékesebb embereimet felvezérli a hegyek közé. Nem tudom, ki lehet-e 2 növendék, de akik özséb kanonok mellett fiatalon ilyen elhatározásra jutnak, bizonyára mind olyan kiválóságok, akik nagy segítségemre lehetnének. Az imádság és az életáldozat felajánlása láttatja meg mindannyiunkkal, mit tehetnek odafönt értünk a remeték. Bennünket viszont az Isten közelsége vonz a keményebb, lemondó élethez. És ez a vonás egyre örvénylőbb. Hogy érti ezt, méltóságod? Nem őriznek véletlenül régi barátságot István és Benedek testvérünkkel, akik szintén káptalani növendékeink voltak, és most ők is remeteségbe készülnek? Na hát, látom a meglepettségét. A barátságukról tőlük tudok. A szándékot viszont most tőlem hallja először, ha nem tévedek, de már semmi titok sincs benne, hiszen áldásért jöttek hozzám. Valamennyi időt még nekik is itt kell tölteniük, szűkös világunkban, amíg a függőben lévő feladataikat elrendezik. Hát, látja. E próbatételeimről szóltam az imént, ezek után azon sem csodálkozhatnának, ha mindent feladva én is remeteségbe vonulnék. Ezen mindketten elmosolyodtak, de az érsek küszködő, mégis bátorító beleegyezése a meglepett Özsébben valami rendkívül megnyugtató belső örömet szabadított fel. A vonakodásban az embert látta, a jóváhagyásból viszont az egyház szava hallatszott, hogy Isten terveinek rendjében elinduljon megtalálni igazi hivatását. Az idő rohant. A negyedik tél is elment a tatárok távozása után, Özséb igyekezett rendezni a könyvtár maradványát, írásaival pótolni a legszükségesebb könyveket, melyeknek sorait fejében őrizte, s ami még tudásából fakadhatott. A megszállás sújtotta családok önkéntes gondozását viszont már szervezett formában akarta itt hagyni. Közben rendszeresen összejöttek leendő fiatal társaival, évente többször is megmászták a remeték magaslatait, és jövendő éveiket fontolgatták. Számítanatok kell rá, fiatal barátaim, hogy bár általam ismertétek meg a remete hivatást, ha velem tartotok a Pilisbe, magatoknak kell megtalálnatok a saját életetek helyét és lehetőségeit. A remeték csak távoli testvérek, elsősorban a magányt, az Istennek való önátadást és nem más személyek társaságát keresik. Egy ösvény végén tehát szétválnak az útjaink, és onnantól saját leleményetekre lesztek utalva. Mégis, mit vihetünk magunkkal, atyám, hogy igazi remeték lehessünk? Kérdezte Ottmár, az egykori porfiú. Természetesen az lenne a legméltóbb, ha mezítelenül és nincstelenül hagynánk el a világot, de a szemérem és a testünk legszükségesebb védelme érdekében a remeték szürke ruhájára és bocskorára már itt a városban szert kell tennünk. Egyébre nem lesz szükségünk, minden mást a gondviseléstől várunk. Talán még egy fém edény nem szegi meg a nincstelenséget, hogyha szükséges, te ott már titkos főzeteiddel gyógyítsd a meggyengülteket, válaszolt Özséb derűsen. Na és a szívünkben mit őrizhetünk a hegyek közt, abból, amit itt a völgyben kedves volt nekünk? Özséb nemigen tudta még helyesen értelmezni Kozma kérdését, úgy gondolta a szüleire, barátaira, egykori társaira, kedves helyeire, elfoglaltságaira gondol. Ezért saját elképzelése szerint válaszolt. Az imádságnak szentelt élet nem törvényszerűen könyörtelen, de néha választanunk kell Isten és az emberek között, és a szívünkben ezt nem ritkán törésként éljük meg. A fenti világban ki kell alakítanunk az új ragaszkodásokat, hogy a földi élet elviselhető legyen, de a benső szabadságunkat ott sem gátolhatja semmi. A fiatalember elfogadta Özséb válaszát, de tekintetének tükréből kitűnt, hogy érzéseiben maradtak még kétségek, amit a kanonok kissé értetlenül fogadott. A remetességbe való készület súlyosabbnak tűnt, mintha világ körüli utazásra menne. Az 1246. esztendő elején rövid, alázatos stílusban megírt levélben adta be lemondását, addig összegyűlt vagyona szétosztásáról nagyon tudatosan gondoskodott, jókora hányadott újabb tehetséges szegény gyerekek tanítatására szánt, de mindent a káptalan iskola előjáróira bízott, meghagyva, hogy ő maga sose tudja meg, kik a pártfogoltjai. Kevés embertől búcsúzott, és az utolsó napokban még egyszer felkereste szülei sírját. A káptalani szabályok kötelme miatt két éjszakája még hátra volt a saját szobájában, amikor a délután felénél a külső kerengőbe hívták, mert egy úri kisasszony kívánt társalogni vele. Szerény, de előkelőbb öltözetű leány várt rá, s ahogy egyházi helyhez illik, egy középkorú nevelőnő kísérte, aki miután tisztelettel üdvözölte a kanonokot, hátrébb vonult, hogy ne hallja a beszélgetésüket. Kingának hívnak, anyám egy helybéli, Vallon nagygazda lánya, apám magyar hadnagy, lánylétemre, tanítatásomra is gondot fordítottak, így ismertem meg Kozmát. Ő vezetett be a tudományukba, hogy tájékozott legyek mindarról, ahol a világ gondolkodása tart. A művelt fiatalembert kezdettől gyönyörűnek tartottam. S bár a nevelőnőm mindig velünk volt, amikor néha kiszaladtunk a szabadba, előfordult, hogy messze lemaradt mögöttünk. Egy ilyen alkalommal vallottuk be egymásnak, hogy mind a kettőnknek szebb lett a világ, amióta először találkoztunk. Régóta házasságra készülünk. Egy ideje ugyan éreztem tudatos eltávolodását, de most eljött, hogy végleg búcsút vegyem tőlem valami képtelen ötletért. Ez pedig az ő újonnan felismert hivatása, lányom, a remete élet. Sem őt, sem társait nem engedtem, hogy ott döntsenek erről, ahol a legvonzóbb az isteni közelség. Az én felelősségem annak késztetése volt, hogy itt megszokott kényelmük, szokásaik, társaságok és kísértései közepette mondják ki, a hegyek közé, a magányba vágyódnak, hogy további napjaikat Isten töltse be legtisztábban önmagával. Ez tehát az ő döntése, leányom. Próbálta Özséb megnyugtatni a törékeny, feldúlt lelket, feltárva mindjárt a remeteség lényegét. Feleségül akart venni, soha semmi bűn nem férkőzött közénk. Egyszer történt, hogy felszaladtunk a város mögötti domboldalba, és a patak mentén a kőomlás után megpillantottuk az újonnan kialakult vízesést. Kozma ledobta összes ruháját, aláállt, és hívott engem is, hát ugyanígy tettem. Láttuk egymást. Hosszan gyönyörködtünk. Egyikünk sem érintette a másikat, de ő azt mondta, most már élete végéig mindenhol magában őrzi a szépségemet, és erre én is ezt ígértem neki. Annyira tisztának, boldognak éreztük ezeket a perceket. Fiatalok az érzéseik alapján gyakran fogadkoznak ilyen szenvedélyesen. Egészen biztosan tudom, hogy ő most is így gondolja. Nem árult el téged. Csak hát kapott egy nagyobb szerelmet, az Isten hegyének vonzását. Ha nem hagyja itt, a zajló világban szépséged emlékét is, az Úr befogadására annyival kevesebb hely lesz benne, boldogságát pedig megzavarja a visszatérő bizonytalanság. Ezt te sem kívánhatod neki igazi jó akarattal. És akkor velem mi lesz ezután? Szólt elérzékenyülten a leány. Ha ő egészen Istené lesz, akkor az iránta érzett szerelmed még inkább az Úrhoz köt téged is. Ahhoz azonban, hogy egykor igazi feleség és családanyává válj, ezt a hívő köteléket közvetlenné kell tenned, Kozmának pedig folyamatosan ki kell maradnia belőle. Mit gondol, atyám? Ő el tud majd engem felejteni? Özsébe kérdésnél magára gondolt, és arra az űrzavarra, amit belső világában állandóan fájdalommal hordoz, s ami miatt mindig magányra vágyik, hogy minden szálata helyére simítson. Nem, leányom, nem fog elfelejteni. Sőt, jól teszi, ha hálás is lesz Istennek a benned kapott ajándékért, mármint ami ebből valóban tiszta volt. Mindannyian magunkkal visszük életünknek azokat az állomásait, melyek utunkat egyengedték, de már jól tudjuk, hogy egyiknél sem lett volna helyes ott ragadnunk. A megtört lányt áldással bocsátotta el, nevelőnője felé is tisztelettel biccentett, Kozma döntésére pedig attól fogva még nagyobb megbecsüléssel gondolt. Kedves hallgatók, boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy több szólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!